Szép napot mindenkinek! Már is folytatódik a Pontjókor és az életünk dolgaiba. Itt van Szilvási Léna, az SOS Gyermekfalvak egyik szakmai vezetője, akit köszöntök. Szia!
Szia! És köszöntöm a hallgatókat is.
És ahogy már említettem, de újra mondom, hogy a Rádió Café csatlakozik ahhoz a média összefogáshoz, amit október 7-ére az Állami Gondoskodásban Élő Gyerekek Napja alkalmából szerveznek. És ami fontos, hogy ennek a napnak a fókuszában idén a nevelőszülőség áll, mert hogy országszerte 2000 nevelőszülő hiányzik ahhoz, hogy minden gyermeket családba tudjon adni az állam. És ez egy figyelemfelkeltő akció lesz, aminek a célja az, hogy felhívja figyelmet erre a területre, hogy minél többen válasszák ezt a hivatást, és egy nagyon szép program fogja ezt övezni a szombati napon, amihez, mint mondtam, mi is csatlakozunk, egyrészt azzal, hogy beszélünk erről, másrészt, hogy azon a napon ugyancsak, tehát megismételjük ezt a beszélgetést, de hát rajtunk kívül sok más médium és híresség.
Ugye harmadik éve rendezzük meg ezt az október 7-i napot, valóban az állami gondoskodásban élő gyerekek érdekében. Szeretnénk, hogyha többen tudnának erről a kérdésről, ha többen hallanának valós történeteket, valós árnyaltan látnák ezt a helyzetet, mert bár a gyerekek viszonylag kicsi csoportjáról van szó, viszonylag, ugye számunkra, meg számukra minden egyes gyerek nagyon számít, ugye 23 ezer gyerek van minden évben gyermekvédelmi gondoskodásban, ami a gyerekpopuláció mindössze 1%-a. Ezért könnyű nem észrevenni őket, így a számok között, a statisztikában, de azért tudnunk kell, hogy az egyik legsérülékenyebb csoport a gyerekeknek, akik elvesztették a családjukat egy átmenet időre, tehát ki kellett őket emelni a családból, aminél nagyobb trauma kevés van egy gyerek számára.
Igen, és mi lesz ez az akció? Csak hogy nem akarom elvenni, mert ez tényleg nagyon szép, és nem akarom én elmondani, hiszen ezt is szervezünk.
Igen, az akció az, hogy a nyugati téren, tehát a nyugati pályaudvarral szemben felállítunk egy ilyen performance-szerűen egy installációt 2000 árvácska cserépből, virágból, akik szimbolikusan a hiányzó 2000 nevelőszülőt jelképezik, és azt szeretnénk, hogy az arra járók egy-egy virágot hazavinnének magunkkal, és hazavinnék azt a gondolatot, hogy gondoljunk ezekre a gyerekekre, gondoljunk arra, hogy nevelőszülőre van szükség, és vigyék a hírét tovább, és gondoljanak ránk még, amíg ápolják ezt a virágot otthon.
Nem tudom, hogy mennyire van benne a közhiedelembe, vagy a köztudatba, de ugye a nevelőszülőség az néhány éve, jó néhány éve, az már egy fizetett munka, tehát az egy hivatás. Én azt gondolom, azért nem tudom, mert én nagyon sokat beszélek róla, nagyon sok az én környezetemben van nevelőszülő is, örökbefogadó is, tehát ez az én életemben egy elég valid és általános téma. De ugye simán lehet, hogy valaki ez még így nem jutott el, nem tudja ennek a körülményeit. Ezért is gondolom jónak ezt az akciót, mert
erről is lehet beszélni.
Így van, tovább így van. Lehet ezt adni. De ha mi már itt vagyunk, akkor beszéljünk annak a körülményeiről, hogy hogyan néz ki a nevelőszülőség, mint hivatás, aki valaki erre bármilyen módon érez magába elhívódást, mire kell gondolnia? Mi a feladata? Hogyan választódik ő ki?
Szállazzuk szét. Próbáljuk meg ezt az anyagi részét az elején, csak hogy lássuk.
Persze,
hogy
persze.
Ugye ez egy különleges hivatás, és egy különleges foglalkoztatási jogviszony, és tulajdonképpen a 97. évi, tehát a 97-es évi gyermekvédelmi törvény foglalta keretbe az, hogy mit is jelent nevelőszülőnek lenni, és már akkor fontos volt, hogy egy hálózathoz tartozzon, tehát egy olyan szakmai csapathoz, aminek van vezetője, aminek vannak nevelőszülői, és aminek van nevelőszülői tanácsadója, tehát van olyan személy, aki folyamatosan tartja a kapcsolatot a nevelőszülővel, és már a törvény után is egyfajta tisztelet díj vagy díjazás járt, egy viszonylag alacsony 48 000 forintos alapdíjazás járt a nevelőszülőnek, és minden gyerek után még ellátmány, akiről gondoskodik. Ami változott 13 óta, amikor egy újabb hulláma következett be annak, hogy a kormány még még erősebben hangsúlyozni akarta, hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy a gyerekek családban nevelkedjenek, akkor ezt a jogviszonyt biztosított foglalkozássá, vagy biztosított jogviszonnyá tették, ami korábban nem volt. Ez egy foglalkoztatás és biztosított jogviszony, ami beleszámít a nyugdíjba, az egészségügyi járulékba és a többi, és valamennyire meg is emelték a díjazását a nevelőszülőknek. Tehát akkor a törvényváltozással azt lehetett mondani, hogy gyerekenként körülbelül 100 ezer forinttal kalkulálhat egy nevelőszülő, tehát ha egy gyereket nevel, akkor durván 100 ezer forintja van, amiből 60 ezeret a gyerekre költ, a 40 ezer forint az ő díjazása, amit gyerekre is költhet, meg magára is költhet, vagy félreteszi, ha tudja, azért ebből sokat nem lehet félretenni, illetve minden következő gyerek után durván még egy ilyen 100 ezer forint jár, tehát megint emelkedik valamennyivel az ő díjazása, ami TB biztosítottságot is jelent, illetve a következő gyerek után is megkapja ezt az ellátmányt, vagy költségtérítést. Na most az elmúlt egy-két évben ugye akkora volt az infláció, hogy már tarthatatlan volt ez a 15 éve gyakorlatilag ugyanakkora költségtérítés, vagy ugyanakkora díjazás a nevelőszülőknek, úgyhogy most egy ilyen durván 20%-os emelés következett be, és akkor most azt mondhatjuk, hogy 120 ezer forint ez az összeg gyerekenként, tehát ha valaki három gyereket nevel, akkor durván 360 ezer forinttal gazdálkodik a család pluszban, ahhoz képest, mintha nem lenne nevelőszülő. Tehát kap költségtérítést, és kap díjazást, és biztosított jogállást.
De azért azt jól értem, hogy emellett nem feltétlenül van más munka.
Lehet más munka, én azt gondolom, hogy három gyerek mellett már nehéz, de egy-két gyerek mellett még lehet más munka. Van olyan nevelőszülő, aki három gyerek mellett is dolgozik, tehát ez kicsit a kapacitástól, személyiségtől is függ.
Az, hát meg nyilván gyerekektől, meg az ő igényeiktől.
Persze. Tehát erről még tudunk részletesen beszélni, igen. Csak mondom, ma de vannak olyan nevelőszülők, akik dolgoznak, tehát nem tiltott, hogy dolgozzon három gyerek mellett, csak nem javasolt. És azért, ha van házastárs, akkor ő dolgozik általában. Vagy azt gondolom, hogy ez a jellemző, hogy ha nem egyedülálló nevelőszülőről van szó, akkor a házastársa nagy valószínűséggel dolgozik.
Na és mi kell ahhoz, hogy valaki nevelőszülő legyen? Olyan értelemben, hogy neki mivel, milyen skillekkel kell rendelkeznie, milyen szűrőkön megy át, hogyan választódik ki?
Igen. Hát a szűrők az ugye fontos, és akkor a skillek az még fontosabb, tehát a szűrő egyrészt az életkor, tehát legyen egy megfelelő életkor, ami már felnőttnek tekinthető, ez jelen esetben 24 év, tehát az alatt nem jelentkezhet valaki nevelőszülőnek. Nagyon fontos, hogy a lakhatása és a jövedelmi helyzete kiszámítható legyen, tehát, hogy legyen olyan jövedelme és olyan lakhatása, ami nem borulhat fel egy fél év múlva, vagy nem szűnik meg egy fél év múlva. Kell, hogy megfelelő négyzetméter álljon rendelkezésre a lakásban.
Azt hiszem 6 négyzetméter per gyerek, jól emlékszem erre?
Az a rész, ahol a gyerekek vannak, ugye? De hogy külön szoba, hogy ha van saját gyereke, a nevel gyerekekre, az egy nevel gyerekre 6 négyzetméter, de ezen túl nagyon fontos, hogy az a lakás az olyan legyen, ami ha albérlet vagy bérlet, akkor a főbérlő is hozzájáruljon, hogy ne legyen jelzálog a lakás. Tehát hogy mondjam, tehát a jogbiztonságot és a lakás biztonságát mindenféleképpen nézzük meg annak az egészségességét, világosságát, tehát hogy az tényleg biztonságos legyen a gyerekek nevelése szempontjából, és akkor nagyon fontos, hogy egészséges legyen, ami gyakorlatilag azt akarjuk ezzel kizárni, hogy ne legyen egy bekalkulált felborulása egészségügyi szempontból a családnak, tehát ha valaki krónikus beteg, és bármikor bekövetkezhet egy kórházi állapot, vagy egy olyan kritikus helyzet az egészségében nagy valószínűséggel, ami felborítja a gyerekek sorsát, akkor az is szintén kizáró ok, vagy megbeszélendő. És a harmadik legfontosabb az pedig a személyiség, tehát itt megint a stabilitása fontos, tehát hogy olyan embereket kell találnunk, akik nem borulnak ki az első kritikus helyzetnél, sőt, tartós terhelés mellett is tudnak 24 órában vigyázni egy-kettő-három gyerekre, nyilván fokozatos terhelés mellett, de hogy itt nagyon fontos, hogy stabil, érett személyiség legyen, rugalmas személyiség legyen, akit tud jól alkalmazkodni újabb és újabb helyzetekkel, és ki kell szűrni azokat a rejtett személyiségvonásokat, amik első ránézésre, vagy így egy beszélgetésből nehezen szűrhetőek ki, de egy pszichológiai teszttel ki lehet szűrni, amit maga az ember se feltétlen tud magáról, hogy az impulzivitása, a robbanékonysága, vagy valamilyen fajta mélyebb depressziós jellem kibukik-e, amit szintén fontos látnunk előre, hogy ne kerüljön a gyerek olyan helyzetbe, amikor váratlanul valami megborul az életében.
És ezt a pszichológiai tesztek szépen visszatükrözik?
Semmi nem 100%-os szűrés. Tehát itt azt gondolom, hogy ez a sok szempontú szűrés a fontos, és még egy fontos dolog van, hogy a nevelőszülői jelöltek átesnek egy olyan legalább 60 órás képzésen, ahol azért ők szembesítve vannak azokkal a nehéz helyzetekkel, amikkel találkozniuk kell. Tehát itt van egy, ugye ezt hívjuk döntéselőkészítő képzésnek vagy tréningnek, ahol nagyon sok gyakorlati szituáción keresztül gondolhatják végig, hogy oké, ha jön egy gyerek, akkor ő nem lesz boldog attól, hogy nevelőszülőhöz került, hanem adott esetben agresszív lesz, vagy rosszul reagál, vagy durcás lesz, vagy bepisél, bekakél, életkorának nem megfelelő módon reagál, mármint a normál gyerek életkorának megfelelően, de ugyanakkor arra is föl kell készülni a nevelőszülő, hogy egy dühös, vérszerinti szülővel fog találkozni rendszeresen, ahova vinnie kell a gyereket kapcsolattartásra, és nem feltétlenül mosolyogva fogják őt fogadni, és hogy olyan váratlan helyzetek fordulnak elő itt is, ahol neki kellőképpen rugalmasnak és stabilnak kell lennie ahhoz, hogy ne sértődjön meg egy beszóláson, akár a gyerektől, akár a vérszerinti szülőről, hisz mindketten egy kritikus állapot után vannak, és ezek életkorral is előjön jöhetnek, vagy egy élethelyzettel is előjöhetnek. Tehát hogyan egy átlagos gyereknevelési helyzethez képest sokkal több váratlan, kiszámíthatatlan és krízis helyzet fordulhat elő.
Hát meg azt a romantikát el kell engedni, hogy azt gondolom, hogy annyira szeretnék segíteni azon a szegény gyereken, és ez majd neki milyen jó lesz, mert lehet, hogy neki jó lesz, de hogy ezt visszatükrözni ő nem fogja feltehetően, vagy nem azonnal.
Igen.
Sőt, egyébként én nagyon sok helyzetben örökbefogadásnál is hallom ezt, hogy nagyon furcsa viselkedést produkálnak, aminek állítólag a mögöttes tartalma az az, hogy így is kell-e. Uh-huh. Tehát, hogy van egy ilyen kvázi
tehát
teszt.
Tehát határpróbálgatás, provokáció.
Így van, igen. Így van. És ugye a józanész, meg az általános érzelmek azt mondanák, hogy de hát miért nem értékeli, hogy segítek. Na, ezt el kell felejteni, így mert van. Ez nem erről
nem
szól.
Nem erről szól.
És nem is ezt jelenti.
Igen.
Tehát itt valóban elkötelezettnek kell lenni, és mindenre felkészültnek, és abból, hogy segíteni akarok, ebből nem kifogyni, bármi történjék.
Igen.
Is.
Igen. Tehát nagyon sok tudatosságot igényel, amit ugye nehéz rögtön az elején felmérni, tehát hogy ez az, ami idővel, tehát tulajdonképpen azt szoktuk mondani, hogy egy nevelőszülő tulajdonképpen a nevelőszülőség, amikor már aktívan nevelőszülő, a második év végére kerül igazán képbe azzal, hogy ez mit jelent, és addig sokkal több támogatásra szorul az első két évben, mert akkor jönnek azok a helyzetek, amik több segítségkel valószínűleg, mint majd később. Tehát jönnek olyan újabb és újabb helyzetek, ami ez a nevelőszülői profilhoz vagy munkakörhöz tartozik, amit nagyon nehéz szavakban elmesélni.
Igen, meg azt érzékeltetni, hogy ez mit fog jelenteni neki,
igen,
mert ezt abszolút nem tudhatja szerintem.
Igen.
Jó, hogy kitértél arra egyébként, hogy a gyereknek a viselkedése milyen lehet, mert hogy én egy picit igen visszamennék, hogy a gyerekek azok fel vannak készítve arra, hogy aki nevelőszülőhöz adható, azt, ha jól gondolom, valamilyen módon ki lett emelve, állami gondozásban van, de nem örökbe adható, vagyis nem mondtak le róla, és ahogy te is mondtad, van kapcsolattartás. Mm. Tehát a gyerekeket hogyan készítitek fel arra, hogy ő ki fog jönni ebből a közegből is, ahova bekerült, és valakihez elkerül, ahol az is lehet, hogy már csak ilyen 1/1 vagy 2/1-ben lesz.
Igen. Két szintje van. Na most annak a gyereknek, akit kiemelnek a családjából, tehát az esetek egy részében tulajdonképpen ez annyira gyorsan és váratlanul történik, hogy nincs is lehetőség felkészíteni erre, maximum arra, hogy az autóban utazik, és ott az életkorának megfelelően mondanak valamit, és ez már valóban a nevelőszülő és az ő támogató rendszerének a feladata, hogy megnyugtassa az egyévest, a két évest, a három évessel beszélgetni kell, a még nagyobbal is beszélgetni kell, sokat és eljátszani, megmagyarázni, hogy mi történt, de nehéz felkészíteni. Azokat lehet felkészíteni, akik befogadó otthonba kerülnek, de ez ma már nagyon kevés. Ugye a cél az, hogy azonnal nevelőszülői családba kerüljön, tehát kvázi itt nem nagyon van lehetőség felkészítésre, és a gyerek is csak akkor érzi meg a tétjét a dolognak, amikor pont elvitték a családjától, mert én mondhatom egy három évesnek, hogy innen kiemelünk, de azt ő nem fogja felfogni. Tehát erre a gyerek nem tud előre készülni, tehát a nevelőszülőnek arra kell felkészültnek lennie, hogy itt spontán fogja meglátni, hogy az az adott gyerek erre a konkrét helyzetre sírással, nevetéssel reagál akkor éppen abban a pillanatban, és hogy reagál egy hónap múlva, meg egy fél év múlva, mert lesz gyerek, aki fél év múlva robban. Tehát nem az első pillanatban. Tehát itt ezt a tolerancia ablakot nagyon tágra kell nyitni az elején. Ugye nagyon fontos, hogy azért a gyerekeknek tehát mondjuk azt, hogy reszketve érkeznek, adott esetben, ahol már mondjuk egy testvér sor van, és vannak kisebbek, nagyobbak, a nagyobbak jobban átélik, a kicsik fizikailag élik át ezt a veszteséget, de hogy mondjuk megkukulnak egy ilyen helyzetben, ugye, amikor elviszi őket a nevelőszülő, és ott vannak egy új közegben, idegen tárgyak között, idegen lakásban. Tehát ott a nevelőszülő attitűdjén nagyon sok múlik, hogy ő ezt a megnyugvást hogy tudja feloldani, és hogy ez hány óra, hány nap, hány álmatlan éjszaka, kinek álmatlan, kinek nem álmatlan, tehát hogy ez szerintem ez egy kritikus pillanat mindenféleképpen, és nagyon fontos lenne, hogy ilyenkor a nevelőszülő mellett legyen egy tanácsadó, aki elérhető, aki naponta át tudja vele beszélni a teendőket, a tényeket, a történéseket. Igen, tehát, hogy itt a támogatás rettenetesen fontos.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Szilvási Lénával, az SOS Gyermekfalvak egyik szakmai vezetőjével. Zenélünk, és aztán jövünk vissza, maradj.